hallgató www.civilradio.hu. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krausz Tivadar. Végtelen kulturális magazin.
Három kisváros, melyeket a folyó elválasztott egymástól. De egy álom mégis összehozta őket. Egy álom, melyet kövekből és téglákból formáltak. Bár a kisvárosokat sok csapás érte keletről és nyugatról, ez nem tántorította el lakóikat attól, hogy hatalmas munkához lássanak. A föld remegett az építkezésektől. Kalapácsok, csákányok és gőzmozdonyok hangjai keveredtek. Mert tízezrek dolgoztak azon, hogy ezen a helyen valami kivételes szülessen. Sok izzadságában, a mérnökök rajzaiban és az építészek álmaiban már kirajzolódtak egy hatalmas teljesítmény körvonalai. Minden egyes építőelemben ott volt a vágy, hogy egy új központ pilléreként álljon Európa közepén. A múlt romjain új élet sarjadt. A félkész pályaudvarok, paloták és hidak lassan kirajzolták a kontúrjait. A jövő világvárosának. A hely, amely egykor csak három jelentéktelen név volt a térképen, végre önmagára talált. És nevét azóta is büszkén viseli. Ez a név nem más, mint Budapest.
Vannak városok, amik megkötik az embert, és a szívével oda tartozik. Budapest is ilyen város. Szerintem én abszolút törzsgyökeres budapesti vagyok. Imádom Budapestet, én azt gondolom, hogy az egyik legszebb város a világon. Legjobban azt szeretem, amikor mehetek végig ilyen sötétedéskor a Dunaparton, és akkor azt látom, ahogy a kék szín összes árnyalatát látom a Duna felett, és elgyönyörködöm, hogy Atya Úristen, hogy lehetett ilyen csodát alkotni? Akkor, amikor megláttam először ezt a filmkönyvet, amit létrehozott Konda Csandrás, akkor arra gondoltam, hogy mit lehet ebből kihozni? Hogy lehet egy könyvbe filmet belepréselni? És amikor kinyitottam, akkor a legszebb ilyen budapesti élményeim jutottak eszembe, úgy éreztem magam, mint egy ilyen diaporámán. Közben pedig egy teljesen újszerű könyv jött létre, ami minden érzékszervünket megszólítja. Itt ülünk hárman a stúdióban, Nekrebecki Máté, aki majd tovább kérdez velem együtt, és hát természetesen az alkotó Konda Csandrás, szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Szóval nézzük meg, hogy hogy jött létre ez a könyv, amiről anyukám azt mondta, hogy ez egész egyszerűen megható.
Nagyon köszönjük szépen a kedves szavakat. Örülünk, hogy ezt viszont halljuk. Picit mélyről indulnom, hogy a kérdés miatt, hogy hogyan jött létre. Tulajdonképpen mi régóta készítünk Budapest főleg épített örökségéről rövidfilmeket. Először csak az eltűnt épületeket keltettük életre régi képek alapján, animációs technikák segítségével, félperces, egyperces, meg két-három perces filmeken keresztül, aztán hosszabbakat is készítettünk, és már narratívak lettek. Most elkészült egy 40 perces film is, ami Dokumentum Filmfesztiválra tervezünk beadni, és tulajdonképpen úgy döntöttünk, hogy ennyi filmet készítettünk. A filmes könyvben most 25 darab rövid film van benne, ezek általában 3-4 perc hosszúságúak, tehát összességében egy 75 percnyi tartalom van rajta. Akkor kitalálunk egy olyan formátumot, amikor ezt fizikálisan is így kézbe lehet venni, és így jött létre a Budapest Filmbox, ami különre egy könyv, de van benne egy beépített kis 7-incses kijelző, és ahogy kinyitja valaki, akkor automatikusan elindulnak benne a filmek, és úgy gondoltuk, hogy ezt ilyen fizikális formában is átadhatónak, vagy megjelenítendőnek kell kreálnunk ezt a dolgot, ezért ez a formátum, ugye különbre tényleg úgy néz ki, mint egy könyv A5-ös méretű, nem akartunk nagyobbat, mert ez a méret úgy mondom, hogy így alkalmazkodik, meg eddig nagy kijelzőt tudtunk beletenni. Tulajdonképpen röviden így jött létre.
Tulajdonképpen főleg archív anyagok, meg régi fényképek alkotják ezt az animációt, amik vannak a kisfilmekben, és hogy hogyan zajlott a felkutatása ezeknek a fényképeknek.
Igen, szerencsére a Fortepen adatbázis, ezt nagyon sokan ismerik, nagyon gazdag, Budapest képanyagából is nagyon gazdag. Itt nagyjából az aranykor évtizedet járjuk körbe, plusz-minusz 10 év. Sok olyan rész van benne, ami az eltűnt épületekről, vagy eltűnt városrészekről szól. Zömében a Fortepen adatbázisát használjuk, de néhány képeslapot, bizonyos képeket más helyről kaptunk, így a követőinktől, a rajongóinktól, vagy vásároltunk meg, és tulajdonképpen így jött létre, mert több ezer képből választottuk ki ezt a 750-et, amit életre keltettünk, tehát nagyon sok ezerből választottuk ki, és igyekeztünk a legszebb képekre fókuszálni, nagyon sok Lőz György kép van benne, illetve, hogy ahogy említettem, nagyon sok olyan épület, vagy negyed van benne, amiben ma már nem gyönyörködhetünk.
Ez egy mesekönyv valójában, ami ilyen 3-4 perces mesékből áll, ahogy mondtad. Ezek a szövegek is nagyon szépen vannak megfogalmazva, tehát, hogy nagyon szépen megírt egyrészt, másrészt meg nagyon jól mesélhető szövegek.
Igen, én úgy gondolom, a mese szó, én örülök, hogy előjött, mert mindenki szereti a meséket, és ezek a mesék pedig igazak. Tehát, hogy a verbális részében, amit a narrátor mond, ugye a magyar verzió esetében egy csodálatos színésznő a Hámori Gabriella, az angol verzió is elkészült már a szintén csodálatos Rebecca Johnston narrációjával. Úgy gondoltuk, meg azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy ezek a igaz történetek meseszerűen elmondva azok, amik a legközelebb állnak a nézőkhöz, ezért választottuk ezt a formátumot, ezt az elbeszélési nyelvet vagy módot, de nyilván amiket a narrátorok megemlítenek, azok valóban úgy történtek, tehát azt azért történészekkel szoktunk egyeztetni, hogy nem mondjunk véletlen olyat, ami hiteltelen, vagy akár etikátlan. Szóval hogy a meséket mindenki szereti, tehát a nyelvezet az olyan, viszont maga a filmek nemre meg ilyen dokumentalista jellegűek, és a mesénél látom azt a közös keresztmetszetet, hogy egy 6-7 éves kisgyerektől kortalanul bármeddig érdekes lehet a nézőnek.
Alapvetően mi lenne a célközönség, főleg úgy gondoltad, hogy ilyen oktatási célokra, vagy hogy bárkinek, aki egy ilyen érzelmi időutazásra akar?
Igen, bárkinek, tehát nem csak azoknak, akik szeretnek nosztalgiázni. Ugye az a generáció, aki mert 45-ig tartanak az utolsó képek benne, tehát a háború, második világháború évéig. Nagyon kevesen élnek már, akik emlékeznek ezekre az épületekre, amik eltűntek benne. Nem csak azok vannak benne, de mondjuk egy 30%-ban eltűnt épületeket keltettünk szándékosan életre. Ő benne, úgy gondolom, hogy ez ilyen generációkon átívelő dolog, mert az idősebbeknek egy ilyen rácsodálkozás, vagy egy ilyen nosztalgia lehet, a fiatalabbaknak pedig egy ilyen expedícióként szolgálhat, és ezért állítottuk úgy össze a filmeket, hogy minden korosztálynak legyen benne olyan, amivel tud azonosulni, vagy érdekesnek, vagy misztikusnak talál. Szóval, hogy igyekeztünk így a tényleg ezt a hattól kötőjel 120 éves korig nőni, már a kérdésedre válaszoljak a célcsoportot, és nyilván azért készült el az angol verzió is, mert ezt a nyelvet 10x millióan beszélik, de ezek a történetek, meg Budapest épített öröksége, azt világszinten még ismertebbé kell tenni, és én úgy gondolom, hogy ez egy mondjuk egy jó apropója annak, hogy az ide érkező külföldiek vagy a kint élők megismerhessék ezt a várost.
És hát ugye ezek a fekete-fehér fotók, ezek mindig másképp hatnak az emberre, mint ezek a színes fotók, mert sokkal többet tud beleképzelni, belegondolni, ők mindig sejtelmesek. Tehát, hogy pontosan azt a világot idézik meg, ami már nincs itt, vagy itt van, de valami egészen más formában, még hogyha fel is újították ezeket az épületeket az eredeti stílusuknak megfelelően.
Én szándékosan nem használtunk kiszínezést benne épp amiatt, mert ez a fekete-fehér vagy monokrom vonal amúgy egy bonyolultabb abstrakció is, mint a színes. Tehát a AI-jal tudtuk volna színesíteni, de mesterséges intelligenciát nem használtunk hozzá, ahogy a filmekhez se, most ehhez, mert amikor elkezdtük, akkor eléggé fapados is volt a mesterséges intelligencia, és a mai napig is én úgy gondolom, hogy dokumentumfilmeknél van egy torzító hatása, vagy a hallucináció az AI esetében nem szerencsés, mert dokumentarista jelleggel hiteltelenségek merülnek fel, tehát olyan dolgok keletkeznek, amik nem léteznek, vagy nem léteztek, emiatt egy kicsit meghamisítanánk a történelmet. A másik pedig az, hogy mimikákat olyan személyeknél, akik ma már nem élnek, mert ugye nyilván ez 45-ig tartanak a történetek, tehát ott nagyon sok olyan szociósnit van, ahol egy az egyben lehet arcokat, érzelmeket látni, ha az mimikához AI ilyen keltjük életre, akkor azt nem tartottuk úgy etikusnak. Meg hát mondom, a hallucinációja az AI-nak, hogy olyan dolgokkal egészíti vagy pótolja ki, amik nem felelnek meg a hitelesség szabályainak. Ez lehet, hogy a későbbiekben változik, jelenleg járás szerint még nagyon sok ilyen van.
Ami nagyon sokat tesz hozzá, az a zene. És ráadásul ugye az egy nagyon nehéz dolog, hogy a zene domináns maradjon, közben jól érthető legyen a szöveg, tehát hogy a megfelelő hangszínhez, mondjuk Hámori Gabriela hangszínéhez megfelelő hangerősséggel, illetve hát így hangszínnel rendelkezzen ez a kettő együtt. Ez remekül sikerült, mert ugye ez mindig, amikor az ember hallgat egy rádiójátékot, vagy bármit, akkor mindig ez nagyon nagy gond, hogy túl halk, túl hangos, tehát hogy ez egy ilyen nagyon jó kis szórakozás lehetett, amíg ezt kikevertétek.
Igen, köszönjük szépen. A Gabival magával, a Gabival is, de a Rebekával is nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy többször is felvettük a narrációt, de az már a idézőjelbe csak a hangstúdión múlt, akik nagyon jó munkát végeztek, hogy hogyan állították ezt a úgynevezett balanszot, hogy a Gabi hangja ne legyen elnyomva, de a zene se legyen nagyon eltompítva, hanem a kettő közösen éljen, vagy a bizonyos zörejek, vagy hangeffektek a filmekben azért ki tudjanak jönni, ami a, tehát egy kicsit korhűbbé teszi maga a filmeket. Igen, hát ez egy külön szakma, úgyhogy szerintem sikerült megtalálni mind az angol, mint a magyar verzión ezt a balanszot, hogy ne nyomja el egyik a másikat, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt megemlítették.
Meg van egy nagyon érdekes ilyen 3D-s hatása az animációnak, tehát így, mint a, érezni lehetne egy az anyagiságát a képeknek, hogy ezt a hatást így, hogy sikerült elérni.
Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak olyan képek, amiket rétegekre bontunk, 8-10 rétegre, tehát külön veszük a Dunát, az Eget, az épületeket, hogyha vonultak madarak, akkor úgy azt, vagy az előteret, a rajta lévő embereket, és ezeket egymáson egy ilyen parallax módon megmozgatjuk, emiatt jön egy ilyen optikai csalódás, mert ugye azért keletkezik belőle egy ilyen mozgókép, de vannak olyan épületek, amiket, ami a borítón is van, a régi Erzsébet híd például, ami egy nagy kedvencem, azt 3D-be le is modelleztük, és akkor úgy egy ilyen virtuális kamerával úgy mozdítottuk be, tehát több épület is le van modellezve 3D-ben. Az volt a legnagyobb effort, vagy azok a snittek voltak a legtöbb munkanapot igénylő snittek, mert ugye összességében ez 3,5 évig készült ez a 25 részes sorozat, de amelyiknél volt lehetőség, hogy ezáltal attraktívabbá váljon, ott mindenképpen szerettük volna, ezt meg nem akartuk megkerülni azt, hogy ne modellezzük le 3D-be, szóval inkább tovább tartott, de akkor legyen látványosabb.
És gondolom, hogy ez alatt a 3,5 év alatt rengeteg anyagot dolgoztatok fel, tehát hogy jóval többet, mint ami ebben a 3-4 perces 25 történetbe belefér, az egy nagyon nehéz szelekció lehet, amikor az ember úgy kiképezi magát x év alatt Budapest szakértővé, és akkor azt mondja, hogy na, akkor most így vissza a sok információt, na, melyik az, ami a legérdekesebb, melyik az a legfontosabb, hogy lehet besűríteni azt a sok mindent, annyi percbe, amennyit a mai ember, fiatalok képesek így gyorsan felfogni és megemészteni.
Igen, nyilván ez mindig egy szubjektív lista, tehát a 25 résznél, de hát rengeteg mindent szerettünk volna még beletenni, meg volt olyan, amihez nem volt elég erőforrásunk, de éppen ezért dolgozunk a Budapest Filmbox 2-n, amin szintén lesz 25 újabb rövid történet, jó pár rész már el is készült, ezt szeretnénk, hogy a szeptember vagy legkésőbb októberben ez kijönne. 25 résszel úgy, nagyjából ugyanilyen hosszasággal, hogy a 25 rész egybe egy 75 perc körül legyen. Szóval ezen dolgozunk gőzerővel, és igen, tehát a implicit haszna tulajdonképpen az, hogy mivel, hogy már korábban említettem, több ezer kép alapján választottuk ezt ki, nyilván mindegyik képnek hogy utána mentünk, hogy mi hogy volt, mi hogy történt, tehát jobban megismerjük a történelmet, kultúránkat, a épített örökségünket, vagy éppen az eltűnt épületek történeteit, vagy misztikumait. Úgyhogy ez így akarva akaratlanul jár egy ilyen hasznos tanulási folyamattal, és amit szintén igyekeztünk beépíteni, tehát azok a titkok, azok a momentumok, misztikumok, érdekességek, faktumok, amik szerintünk fontosak, hogy a lehető legtöbben ismerjék meg, azokat történeti elemként is igyekeztünk beépíteni ebbe a dologba, hogy edukatív célt is szolgáljon.
És gondolkoztam már azon, hogy esetleg a következő alkalommal például történelmi szereplőket hozol vissza az életbe ilyen animációval?
Ugye ezek 3-4 perces filmek, ilyen 10-20 másodpercig meg vannak benne említve, az akkori a Ferenc József, ugye Liszt Ferenc, az akkori prominensei, feltalálói, különleges személyiségei, de csak 15-20 körül vannak. A Budapest Filmbox 2-ben több mindenkit járunk körbe, több mindenkinek az életútját, tehát Neumann Jánostól kezdve, sok mindenki keresztül, Pulitzer József, stb. Még nem akarok spoilerezni azáltal, de kicsit nagyobb fókuszt helyezünk, tehát örülök ennek a kérdésnek, mert nagyon sok olyan legendás magyar, vagy magyar származású személy van, akit világszerte is ismernek, és én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kötnek Budapesthez, vagy Magyarországhoz, így ezáltal egy kicsit jobban tudjuk a kötődésüket bemutatni nemzetközi szinten is.
Neked mit jelent Budapest?
Ez jó kérdés. Több mindent is, csak próbálom egy kicsit ilyen egzaktabban megfogalmazni, amihez lehet, hogy egy kicsi időre lesz szükségem. Talánosságban véve nekem a szabadságot jelenti tulajdonképpen, de mivel itt az épített örökségről van szó, és hogyha a kérdés arra irányult, akkor nekem azt jelenti, hogy a legszebb főváros a világon, amit a Felkonban is hallhattunk. És nekem az fáj benne, hogy sok olyan épület tűnt el, amik megmenthetőek lettek volna, a második világháború után mégse találtak megmentőre, de hát ez megtörtént sajnos. De ennek a filmkönyvnek is az egyik vizuájának a hajtóereje vagy a torja az volt, hogyha nagyon sok mindenkihez eljuttatjuk azokat az épületeket, amik ma is állnak, és ma is gyönyörködhetünk benne, de esetleg hányatatott a sorsuk, vagy nem olyan a küllemük, mint ami őket megilletné, akkor felhívjuk ezzel kapcsolatban a figyelmet, hogy milyen volt régen, és hogy nem késő ezeket megmenteni. Úgyhogy itt sok még a munka szerintem, tehát nagyon sok épülettel kellene máshogy viszonyulnunk, vagy bánnunk. Én úgy gondolom, hogy a nagy érdemű minél többen látják ezt a dolgot, hogy is nézett ki akkor, amikor nem volt mondjuk egy-két barokk vagy neo épületnek a homlokzata feltétlenül lebutítva, hogyan is nézett ki, akkor egyre nagyobb lesz az igény arra, hogy az eredeti fényébe pumpál, amire amúgy vannak jó példáink, de hát nyilván szerintem az egy fontos szempont lenne, hogyha egy ilyen épített örökséggel élünk nap mint nap, akkor azt még szebbé tegyük. Szóval nekem egyrésztről jelenti a szabadságot, meg magát a szépséget, és nem csak a Dunapart, az fantasztikus, de nem csak a Dunapart, de egyben jelent kicsit szomorúságot is, mert még tényleg nagyon-nagyon sok a teendő, de hát időtenger áll előttünk.
Ha már nem tudod, hogy van ebből külföldi verzió is, hogy van angolul, meg minden, hogy volt valamilyen visszajelzés esetleg a külföldi közönségtől, hogy őket hogyan érintette meg a könyv?
Igen, igen. Hát nagyon sok országból, Nyugat-Európából most tervezük azt, hogy spanyol nyelvű, spanyol narrációval is kijöjjön ez legkésőbb 2027-re. Az egyik az volt, hogy maga történetüket, meg a történelmünket nyilván ők nem ismerik annyira, mint mi, akik ezt ugye itt szocializálódunk, és ugye az oktatásban is ugye jó esetben szívtuk magunkba, hogy itt mi történt, és mi hogy is volt. Nagyon érdekesnek tartják, meg a földiek viszonylag nem az a jó szó, hogy felületesen, de tudom, hogy célzottan mennek bizonyos helyekre, amikor itt vannak 3 vagy 7 helyet. Nagyon sok Budapest hatalmas, és nagyon sok szép helyet nem tudnak meg felfedezni benne. Így ezáltal lehetőségük nyílik még több helyet, vagy hely történetét megismerni. Minden országban kapunk egy visszajelzéseket. Most éppen azon dolgozunk, hogy ugye Amerikában is legyen egy kicsi telephelyünk, mert az amerikaiak, mi magyarok mindenhol ott vagyunk, minden nációban, vagy minden országban, és az amerikaiaktól és Amerikában nagyon sokan jeleznek vissza, hogy édesapám 56-os és volt, és nekem kell ilyen többi, és akiknek magyar gyökerei vannak, azok kifejezetten jelentkeznek, akik jártak Budapesten, azok főleg. Tehát onnan jön a legtöbb ilyen kvázi megrendelés, meg hogy mondjam, plusz igény, meg hogy milyen részeket, tematikákat dolgozunk még fel, ilyet így sokat kapunk folyamatosan. Szóval, hogy 56 például éppen emiatt, mert ugye ez 45-ben véget. Tehát a Budapest Filmbox 2-nél már lesznek 56-os történetek is, egy sztorik, ami azért ugye az világhírű volt. Például az, ami 56-ban történt, és joggal lehetünk rá büszkék arra pár napra, és nem tudom, megkerültem-e a kérdésedet, vagy nagyon elkalandoztam.
Nem, teljesen.
így ilyen visszajelzéseket kaptunk. Nem akarom még spoilerezni, hogy milyen tippeket kaptunk, hogy miket dolgozzunk fel. A kettőben de nyilván lesz amerikai vonatkozása is, tehát olyan vonatkozása, hogy azok a budapestiek és magyarok, akik Amerikában nagyot alkottak.
Ezek szerint akkor egy sorozatot terveztek, itt terveztek tematikus sorozatokat, és például, ugye, mert ha jól értem, akkor itt 56-ot megemlítitek, de ez nem egy 56-os tematika lesz, de például nem tudom én a zsidó kultúra, és akkor azokat az épületeket kiemelni. Tehát, hogy terveztek-e egy ilyen hosszabb távon azzal, hogy egy ilyen jó hosszú sorozatot lehet ebből aztán létrehozni.
Igen, mindenféleképpen, és ha már így szóba jött 56 vagy a zsidó kultúra, akkor kerületekre bontva is. Tehát, hogy szeretnénk külön egységet Józsefváros épített örökségéről, de ugyanúgy Erzsébetvárosról, ó zsidó kerületéről, ugye a Nagykörúton belüli részül egy külön egységet szentelünk rá. Itt is megvan említve, meg be van mutatva néhány épület, meg emlék abból a lokációból, de hogy mondjam, egy picit úgy próbáljuk felépíteni a részeket, hogy topográfiailag külön-külön részeket tudjunk bemutatni. Nagyon sok minden nem került ebbe bele, mert Budapest ebbe a korba, amiben itt végigmegyünk, sokkal kisebb volt, tehát még nem a nagy Budapest volt, tehát például Budafok, ahol szintén nagyon sok szép épület volt, Újpest épületei nem tartoztak a városhoz, és ezt majd idővel szeretnénk ugye kibővíteni, hogy az egész nagy Budapest épített örökségét bemutatni. Itt Zömében azért 80%-ban a belvárosi kerületekről van szó, de ezt próbáljuk most tágítani. Szóval igen, ilyen témákat a kerületekre bontva szeretnénk egy kicsit jobban bemutatni, tehát hogy a kerület fókusz ebbe a kerületbe ez történt. Amikor még a 6. tehát a Erzsébetváros, meg Terézváros egy kerület volt például, vagy Ferencváros, vagy Újlipótváros épít, Víziváros, és akkor az ottani történeteket, ottani hagyományokat, mert teljesen más volt egy vízivárosi élet, mint mondjuk egy Józsefvárosi, és ezek így érdekesek, vagy ezeket így, hogy mondjam, kicsit paralelben mutatni egy részen belül Budavies Pest, ott megint lesz Budapest a versenye Bécssel. Uh-huh. Tehát ilyen történetek lesznek nemzetközi kitekintések.
Más magyar városokon is gondolkoztam, mert hogy érdekes lehetne felfedezni így a történetét, mert például én székesfehérvári vagyok, és nálunk is nagyon hangsúlyosak ezek a régi fényképek, én is viszonylag sokat láttam, hogy ott is teljesen máshogy nézett ki a város, mint most.
Igen, terve van véve az, hogy a magyar, nem csak a nagyvárosokat, Székesfehérvár is benne van itt a terveinkben, hanem konkrét régiókat, és így nem megyei lebontásba gondolom ezt, hanem, vagy nem úgy tartom szerencsésnek, hanem például, mint én Békés Csabai születésű vagyok, és akkor a Viharsarok és a környéke. Mm-hmm. Tehát a Balaton és a környéke, és akkor annak x kilométeres sugarú környéke. És abba beleesik több nagyobb város is. Mm-hmm. Ezt úgy látnánk szerencsésnek bemutatni, hogy és akkor a Kisalföld és a környéke, tehát Sopron, Győr, stb. Tehát több várost így egyszerre bemutatni, külön részeken keresztül. Ez terve van véve, most a Budapest Most 2-nek a, hogy mondjam, pont most vagyunk benne így a közepébe, nagyon, hogyha ezzel végzünk, akkor az is egy ilyen célkitűzés, hogy őket is bemutassuk. Budapestről van a legtöbb, nyilván a legnagyobb város, de a legtöbb képes anyag, de én úgy gondolom, hogy ahogy néztük, megkutattuk a megyeszékhelyeket, megyei jogú városokat, kisebb városokat, elég képanyag áll rendelkezésre, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni.
Ugye mondtad, hogy hát nem ismerik annyira Budapestet a külföldön élők, de szerintem a budapestiek sem ismerik eléggé Budapestet, tehát hogy elmegyünk itt a házak mellett, nagyon ritkán néz fel az ember, főleg, hogyha autóbusszal vagy gyalog közlekedsz, akkor is azért inkább a lábad alá nézel meg azt, amit így a szemedbe lát hirtelenjében, tehát, hogy nagyon kevéssé ismerjük sokszor a saját városunkat is, és én hiszek abban, hogy ahhoz, hogy az ember normálisan tudjon élni egy városban, ahhoz egy nagyon erős érzelmi kötődés kell hozzá, tehát hogyha ismerjük a saját múltunkat, tudjuk, hogy maga a város is hogy fejlődött, akkor saját magunkat is el tudjuk helyezni, tehát, hogy szükség van erre a lokálpatriotizmusra, akár nem tudom én így egy ilyen Viharsarokkal kapcsolatos lokálpatriotizmussal, vagy a Máténál, ahogy rögtön felvetődött az, hogy Székesfehérvár, ugye ott is mennyire fontos ez a dolog. Budapesten ez a kerületeknél megvan, én nagyon érzékelem ezt, hogy ki honnan jött, és akkor ó, te nem is ismered, ugye, mert ott nőttél fel a budai villanegyedben, neked fogalmat sincs Pasarétán, hogy nem tudom mi itt az Erzsébet városban, hogy éltünk, tehát, hogy ezek nagyon fontos részei az ember életében, az identitásod részévé válik, és sokszor nem tudsz mihez kapcsolódni, tehát ezek nagyon erős kapaszkodók is lehetnek.
Abszolút, igen, teljesen egyetértek ezzel, és én azt látom, hogy csak hogy csatlakozzak ez a gondolatmenethez, hogy a legnagyobb, talán szabad ilyen profánon mondanom, Budapest fanoknak is mindig lehet újat mutatni, hogy még ez az épület így van, vagy hogy nézett ki. Tehát, hogy mindig lehet újat mutatni, vagy előkerül egy olyan kép, hogy ez az épület ilyen volt, stb. Meg hát tehát annyira nagy és annyira gazdag az épített öröksége, aminek szerencsére csak egy kisebb része pusztult el a második világháborúban, vagy 56-ban, tehát én Budapestet a közepesen szerencsétlenül járt városok közé sorolom, mert tehát ahhoz képest, hogy mi történt Varsóba, vagy mondjuk Drezdába, ahhoz képest intaktabban megúszta, de például Prága nagyon szépen éppen megmaradt.
Igen, Prága szerintem a legszerencsésebb egyébként ebből a szempontból.
Igen, de ott azért a szocializmus évtizedeiben sem voltak szerintem olyan ideológiai, vagy nem olyan szám ideológiai bontások, mint itt, mert itt rengeteg olyan épület tűnt el, ami menthető lett volna. Prágában erre nincs olyan, igen, szóval Prága az ebben a szempontból, de ugye jóval kisebb, vagy azért szerintem lényegesen kisebb, mint Budapest, de hogy ez nagyon intaktan megmaradt. Elkalandoztam egy picit a nedeti gondolatmenethez, akartam csatlakozni. Ja igen, hogy mindig, tehát a legnagyobb Budapest fanokat is meg lehet ezzel lepni, és azért nem mindenki nagy Budapest fan, vagy Budapest nagy ismerője, tehát a 100-ból 4-5 ember van az budapestiről beszélek, aki nagyon vágja topográfia, mi hol volt, stb. Mm-hmm. És akkor szerintem lehet, hogy még sokat is mondtam, aki úgy nagyon sokat tud a városról, de